Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit immáron, most már a második junior egyetem sorozatba, amelyben van szerencsém és megtiszteltetésem részt venni. Úgy fog kinézni ez a mai kis pár órás délutánunk, hogy egy ilyen 30-40 perces kis előadást fogok nektek tartani arról, hogy mi is az a hallásélmény, és mi köze van ennek itt a műszaki tudományok karához, a távközléshez, a telekommunikációhoz, egyáltalán hová kell ezt a tudományterületet pozícionálni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy esetleg kedvet is csináljak nektek a ezen az egyetemen történő továbbtanuláshoz, és akkor már tudjátok, hogy mit kell beixelni, hogyha ez a tématerület esetleg megtetszett nektek. Ha ennek vége, akkor, ahogy Péter is mondta, átmegyünk a Mobilisbe, és ott lesz 2-3 kis gyakorlati feladat, csapatmunka, amelyben kipróbálhatjátok magatokat. Ehhez adok egy kis elméleti hátteret, hogy amikor ott majd decibelt mértek, akkor tudjátok is, hogy mi az a decibel, meg mennyi az a decibel. És azután fogunk átmenni majd a stúdióba, hogy a hang- és képtechnikai multimédia lehetőségeket is be tudjuk nektek mutatni, hogy mivel rendelkezik itt az egyetem. Tehát így fog kinézni ez a következő másfél-két óra, és mindezt egy 20-25 szlájddal készültem, tehát azért, hogy beleférjek az időbe, és elég sok kép meg hang lesz ahhoz, hogy bemutathassam a tudományomat. Ilyen szempontból mindenképpen hálás a hangtechnika, mert nem kell hozzá túl sok minden, legalábbis első nekifutásból, mint néhány hangszóró. Nem volt túl szerencsés a választás így a könyvtárat tekintve, mikor minden táblára ki van írva, hogy csendet kérünk, én pedig beállítom. Ugye hát hangosítás eleve nincsen, úgyhogy magammal kellett hozni, kipróbáltuk, kellemetlenül hangos lesz itt elől, de nem baj, pont ez a lényeg, és egész élvezhető lesz ott hátul majd, amikor kipróbáljuk a hangokat. Azt a címet választottam remélhetően kellően összezavaró módon, hogy mi is az a hallás élmény, mi a különbség akkor, hogyha ezt egybeírjuk, meg külön írjuk. Definiálni fogom ezt az egybeírt fogalmat, ami az akusztikában egy létező kifejezés, hogy mit nevezünk hallásélménynek, az agyban megjelenő hangtérről kialakult benyomásunkat annak minden információjával együtt. Tehát röviden ennek a részegységeit szeretném megmutatni, hogy amikor hallotok valamit, hallunk valamit, és az agyunkban kialakul erről mondjuk becsukott szemmel egy kép, akármilyen furcsa elnevezés is, hogy hangkép, akkor mi történik? Hogyan alakul ez ki, hogyan vesz részt ebben a fülünk, az agyunk, és milyen műszaki információkkal fogunk tulajdonképpen rendelkezni. Az alcímnek adhattam volna azt is, hogy érdekességek a hangvilágából. Talán egyetlen egy egyenlet lesz benne, de az is csak azért, hogy egy osztást lássatok, de semmiféle olyan durva dolog nem lesz, amit itt az egyetemen kell majd csak megtanulni. Hogy inkább csak az érdekes részét szeretném számotokra fölvillantani. Először is azt, hogy mi az, hogy hang, mitől hang valami, és hogyan fogjuk ezt érzékelni, milyen jellemzői vannak, milyen olyan műszaki paraméterei vannak, amivel mi meg tudjuk határozni. És amikor azt mondjuk, hogy frekvencia, amplitúdó, decibel, akkor tulajdonképpen miről is beszélünk. Ebben szeretnék egy kis tisztaságot a fejekben az előadás végére. Meg fogjuk vizsgálni, hogy a hang hogyan terjed, amikor a hangforrásból kilép különböző közegekben, levegőben, vízben, mi az, hogy hangsebesség, mitől függ ez, mennyi is annak az értéke, és ténylegesen a fizikai alapok hol rejtőznek ebben az egészben. Ezután tudjuk az irányhallás és hallásélmény fogalmait tisztázni, miként alakul ki ezekből a műszaki ismeretekből az agyunk számára az, hogy mi becsukott szemmel is mondjuk meg tudjuk állapítani egy hangforrásnak az irányát, milyen pontossággal tudjuk ezt tenni, és hogy mitől függ. Érdekességek, példák, lesz a végére 2-3 olyan terület, amin én jó magam is tevékenykedek, és a kutatási munkát a hallgatókkal végezzük. Hoztam hozzá hangmintákat, eszközöket, hogy egy kicsit lássátok, hogy milyen alkalmazási területei is vannak ennek. Szóval az egyes pontunk maga a hang, amely definíció szerint olyan hullámrezgés, amely mechanikai hullám formájában, longitudinális rezgés formájában energiatovábbításként jelenik meg. Ebben elég sok mindent belesűrítettem ebbe az egy mondatban, ami nagyon lényeges ebben, hogy a közvetítő közegnek, mondjuk a levegőnek a részecskéi a rezgés állapotot továbbítják. Más szóval megfogalmazva ebből egy következmény, ha nincsenek részecskék, nincsen közeg, akkor nincs hangterjedés sem. Erre majd fogok mutatni még további példákat. Következik még belőle, hogy különböző közegekben a hangterjedése eltérő sebességű lesz, és ebben majd lesz egy-két meglepetés, ami talán elsőre nem is triviális, de majd megmagyarázom, hogy a különböző hangsebességek hogyan alakulnak ki a különböző közegekben. Azt, hogy longitudinális nyomás hullám, az annyit jelent, hogy a rezgés állapot, ezek itt a közvetítő részecskék, sűrűsödések és ritkulások formájába egymásnak ütődve fogják az energiát továbbítani. A harmonikás példát szoktuk erre mondani, vagy a rugót, az is olyan, hogy ugye az őt alkotó részecskék, hogyha mondjuk az egyik végét, vagy mind a két végét rángatjuk, akkor sűrűsödik és ritkul. Ha színuszosan rángatjuk, akkor színuszosan fog sűrűsödni és ritkulni, de egyébként a Michael Jackson számra is rángathatjuk, akkor meg azzal arányosan fog egyébként sűrűsödni és ritkulni. Ez annyiban különbözik a szokványos transzverzális hullámterjedéstől, hogy nem tudjuk valójában, amikor ábrázoljuk, hiába rajzolunk színusz hullámokat, azt csak azért rajzoljuk transzverzális hullámformájában, mert úgy könnyebb látni. De emögé mindig sűrűsödéseket és ritkulásokat fogunk elképzelni. Mindjárt fogok mutatni egyébként erre egy mozgó ábrát, hogy teljesen tiszta és világos legyen, hogy miről is beszélek. És ténylegesen akkor lesz ebből hang, az ilyen mechanikai rezgés állapot terjedésből az ember számára, ha az a mi fülünk frekvencia tartományában zajlódik, és ezt mindjárt meg is fogom mutatni, ha körülbelül ennek a frekvenciája 20 Hz-es másodpercenkénti 20 darab rezgéstől a körülbelül másodpercenkénti 20 ezres rezgés számig terjed. Ilyet tudok mutatni, mindjárt le fogom játszani, itt van egy kis hang minta, ami ebből a hangszóróból mindjárt ki is fog jönni. Mivel ez egy viszonylag kicsi hangszóró ahhoz, hogy az igazán mély frekvenciás hangok kijöjjenek belőle. Az elején hallható néhány másodperces ilyen kelepelés az azért van, mert ez nem képes arra, hogy kiadja azokat a kis frekvenciás hangokat. De utána hallani fogjátok ezt az egész frekvencia tartományt viszonylag hangosan, amely 20 Hz-től kezdődik, és valahol 20 000 Hz környékén ér véget. Amit még hallani fogtok, és erre figyeljetek, hogy miként változik ennek a hangerőssége. Valójában nem változik egyébként a hangerőssége, csak a fülünk érzékenysége más és más különböző frekvenciákra. Ezért ahogy a frekvencia nőni fog, először úgy halljátok, hogy hangosodik, majd pedig el fog halkulni. Olyan 10 másodperc körüli az egész hangfájl, amit le fogok játszani. A vége felé már elég halk lesz. Aki nem hallja mind a 10 másodpercen keresztül, annak már azt jelenti, hogy egyébként a felső határa a hallásának már nem éri el ezt a körülbelül 20 ezeres tartományt. Ez sajnos, ahogy öregszünk, egyre inkább romlik. Ti vagytok a legjobb korosztály, mert körülbelül ilyen 20 éves korig vagyunk toppon, és aztán utána a lejtő megindulunk ebből a szempontból, és gyakorlatilag az életkorunk vége felé már akár 10 kHz magasságáig is lecsökkenhet ez. Annyira nem lesz egyébként vészes a hangerő. És most volt vége. Tehát valójában, lejátszom még egyszer, hogy még egyszer meg tudjátok figyelni. Van a végén egy pillanatra egy pattanás, akkor van vége egyébként a hangfájlnak. Ha már előtte egy-két másodpercen nem hallottátok, akkor már nem hallottok 20 kHz-ig. Ez egyébként ebből a tanulság. Lejátszom még egyszer. Valahol mindenkinek vége van, mondom, itt még viszonylag hosszú távon és elég magas frekvenciákig tudjátok érzékelni, nem mindig kellemes. Tehát ez egy olyan hangfájl volt, ami a különböző frekvenciai hangot egymás után játszotta le. Ezzel majd a Mobilizban is fogunk egyébként találkozni. Itt van egy ilyen kis csodálatos mozgó animáció arról, hogy hogyan kell ezt az egészet elképzelnünk. Láthatjuk viszonylag nagyban és lassan, lassú mozgással a közeget alkotó részecskéket itt feketével. Messziről nézve úgy tűnhet, mintha valami áramolna arra felé. Ez jó, amit így láttok áramolni, ez nem más, mint az energia áramlás valójában, de a részecskék maguk nem áramolnak. Az a feladat, hogy bármelyiket a szemetekkel szúrjátok ki magatoknak, akkor azt fogjátok látni, hogy egy központi helyzettől tekintve, ugye jobbra-balra pattognak csak tulajdonképpen. Ha volna tényleges anyagáramlás, akkor ott kipotyognának a végén, de nem potyog ki semmi. Sőt, ha itt mondjuk valamelyiket itt megnézzük a membrán közelében, akkor tulajdonképpen egy helyben áll, oda van ragasztva. De arra ugye alkalmas, hogy az energiát továbbítsa és megmozgassa. Ha most ezt egy hangszórónak képzeljük el, akkor látható, hogy miként fog a az általa diktált frekvencia tovább áramolni. Amit itt látunk vonulni, az a frekvencia információ. Minél sűrűbben vannak ezek a sűrűsödések, minél több fér bele adott távolságban, annál nagyobb a frekvencia, és minél több részecske sűrűsödik, annál nagyobb lesz a hangerő. Ezt most persze a levegőben nem fogjuk látni, mert hát ugye nagyon kicsi részecskékről van szó, és nem ilyen kevésről, hanem lényegesen többről, de ugyanezen az alapon működik a folyadékokban és a szilárd testekben történő hangenergia továbbítása is, tehát valaminek rezegnie kell, levegő vagy más légnemű anyag, nyilván az esetek többségében levegőnek vagyunk kitéve. Most nem hoztam, mert kifagyott sajnos a héliumos lufi, de az általában népszerű szokott lenni, amikor letüdőzöm a héliumos lufit, és akkor hélium van a tüdőmben, és akkor a héliumban rezegnek a hangszálaim, és akkor ugye magasabb hangon lehet egy pár mondat erejéig beszélni. Folyadékokkal, vízben esetleg, de hát ugye ott azért egész mások a viszonyok, azzal még esetleg találkozunk. Szilárd testekkel, testhangokkal viszont mindig ez is hangterjedés a maga nemében. Itt nem csak longitudinális, hanem hallító rezgések is létrejönnek. Kicsit más a felállás ebben az esetben, de az, ami ebből ténylegesen fontos, hogy valaminek rezegnie kell. Abban a kis tájékoztató füzetben, nem tudom, láttátok-e, vagy az előadásnak volt-e valamilyen kis felvezetése korábban, felteszem a nagy kérdést, hogy na vajon a halálcsillagnak van-e hangja, amikor felrobban. Annak nincs hangja, a korábbi junior egyetem előadáson csináltam egy ilyen kis videót, kivágtam azokat a részeket egy egyperces csillagok háborúja jelenetből, amikor az X-árnyok berepülnek a halálcsillagba, és akkor mindenki lődözik. Fényterjedés van, ugye az a vákumban terjed, mert ez egy elektromágneses hullám, tehát tényleg fényesen robban föl a halálcsillag, de tyú-tyú-tyú-tyú, ilyenek nincsenek, tehát semmiféle hangja nincsen, ez egy néma film volna ebben az esetben, mert az űrben nincs hangterjedés. Az a jobb oldali ábra tulajdonképpen a néznivaló, a bal oldali meg a hozzátartozó szöveg, de azt el fogom mondani. Felül nézetből próbálja mutatni az a kék-fehér csíkos ábra, hogy miként alakulnak ki a hanghullámok egy hangforrás környezetében. Eléggé hasonlít arra a képre, amit a vízbe ejtett kavics esetén egyébként tapasztalunk. Az ugye két dimenzióban, tehát egy síkban történő hullámterjedést feltételez. Itt az egyszerűség kedvéért van így fölrajzolva, ha a lehetőségek adottak, akkor a hang az három dimenzióban fog terjedni. Tehát egy kicsi pontból elképzelve mind a három térirányba, mint gömb hullámként fog akkor elkezdeni terjedni, mindaddig, amíg nem ütközik akadályba. Itt láthatjuk ezeken a kis, ezeken az ábrákon, hogy mit jelent a frekvencia és az amplitúdó. Ez a kis amplitúdó, ez a nagy amplitúdó adott rezgés esetén, tehát ez a hangosabb. Magyarul. Ez pedig ugye a nagy frekvencia, ez meg a kisebb frekvencia. Minél több rezgés van, annál nagyobb a frekvencia, annál magasabb a hang. Magas hang, nagy frekvencia, kis hang, kis frekvencia, mély hang. Kapcsolatot tudjuk létrehozni, oda is van ez egyébként írva, úgyhogy ha ilyen hangokat, mint amit most is láttunk, hallunk, akkor ez alapján fogunk különbséget tenni. Egy megjegyzést, anélkül, hogy ennek a matematikájába itt most belemennénk, ha ide jöttök, akkor belefogunk. Az összetett hangok, most nem összetett hangot hallottuk, hanem színuszos rezgéseket, ilyen a természetben nem fordul elő. Ezt én állítottam elő elektronikus úton, hogy be tudjam mutatni a jelenséget. A valóságban lezajlódó hangjelenségek, zajok, zörejek, bármiféle sustorgás, csattanó, impulzusjelű hangok, zene, beszéd, meg amivel találkozunk, állatok által kiadott hangok is, azok mind összetett rezgések, tehát különböző színuszos hangok összegeként tudjuk elképzelni. Ez a legegyszerűbb modell, és ennek egyébként megvan az elég komoly matematikai háttere is, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogyan tudjuk a hangot elemezni. Ezt mérnök tudományokban nagyon sokat használjuk. A hullámhossz információ az, ami megmondja, hogy egy adott periódus méterben megadva milyen hosszú, konkrétan méterben adott közegben. Ez azért érdekes, mert a levegőben terjedő hangok hullámhossza, a mély hangok, azok elérhetik a 15-20 méteres hullámhosszot is. Az azt jelenti, hogy két ilyen sűrűsödés, azt egy ritkulnak a részecskék, aztán megint sűrűsödnek. Két ilyen sűrűsödés, vagy két ritkulás között akár 15-20 méter is lehet. Ez egy elég nagy szám, elég nagy távolságnak felel meg, ami akkor jelentkezik például otthon, amikor ennél lényegesen nagyobb subwoofert, vagy valami 5.1-es hangrendszert, hogyha installáltok, akkor lehet azt tapasztalni, hogy az ember máshová ül a szobába, akkor annak más lesz a basszus tartalma. Ez pontosan ezért van, mert viszonylag kevésnek adatik meg, hogy mondjuk 40-50 méteres nagy szobába próbálja ki a dolgokat. Tehát a 3-4-5 méteres szobákba egész egyszerűen vannak olyan hullámhosszok, ami bele se férnek. Lesz valahol egy sűrűsödés, aztán meg lesznek ritkulások, de újabb sűrűsödések már nem tudnak kialakulni, illetve hát a falakról történő visszaverődések alapján változik egy kicsit a kép, de épp előfordulhat, hogy én beülök a tévé elé, bekapcsolom a subwoofert, és azt mondom, hogy de jó most a basszus, pont ilyen kell, és odébb ülök egy fotellal, fél méterrel, és ott már nem olyan lesz. Ugyanakkor a poharak meg csörögnek a vitrínben a hátam mögött, mert ott meg még nagyobb a sűrűsödés, és még nagyobb annak az adott frekvenciájú hangnak az amplitúdója. Sajnos ezzel nincs mit tenni, ezek fizikai tényszerűségek, azonban ahogy a frekvencia nő és a hullámhoz csökken, hiszen ezek ugye fordított arányosságban állnak egymással, úgy lesz ez a távolság a sűrűsödések és a ritkulások között egyre kisebb, és ezek a nagy frekvenciás hangok, amiket hallottunk, ezek gyakorlatilag 1-2 centiméteres, vagy még annál kisebb hullámhosszra is össze tudnak zsugorodni, az nyilvánvalóan bele fog férni egy terembe, tehát ott már ennek az érzékelése nem fog problémát okozni. Ami még nagyon érdekes ebben a képletben, hogy a frekvencia egyenlő terjedési sebesség osztva a hullámhosszal, hogy más közegben, ahol más a hang terjedési sebessége, ott más lesz ugyanannak a frekvenciájú hangnak a hullámhossza. Ettől most nagyon nem kell megijedni, és a jogos kérdés ilyenkor, na és akkor mi van? Semmi, ez csak tájékoztatásul mondtam, hogy vízben az 1 kHz-es színusz hang az nem olyan hosszú, mint levegőben, hanem a sűrűsödések és a ritkulások távolsága eltérő lesz. Ez egyébként minden más hullámterjedésnél igaz, ez a képlet. Elég egyszerű, ez az egyetlen, amit ígértem, hogy benne lesz. Nem csak az akusztikának, hanem általában rezgéstannak, elektromágneses hullámoknál, antennák, tehát nagyon sok minden területet említhetnék, ahol ebből a képletből indulunk ki. Például ezt használjuk akkor is, amikor antennákat tervezünk, hogy milyen magas legyen egy antenna. Ott is előkerülnek ezek a képletek, tehát eléggé egyszerű, mégis valahol a mélyén nagyon fontos a mi szempontunkból is. A hangsebesség különböző közegben más és más, most már ezen nem lepődünk meg, levegőben körülbelül 340 méter per szekundum, ha ezt felszorozzuk ugye a megfelelő értékkel, akkor kilométer per órában 1200 kilométer per órát kapunk, ez az egy Mach, hogyha valaki így ismeri, a hangsebesség, amit ugye át lehet lépni, a szuperszónikus repülőgépek át is tudják ezt lépni, akár többszörösével is tudnak száguldani. A mi kis világunkban ezt persze ritkán fogjuk átlépni. Amit viszont egyébként tapasztalhatnánk, ha mérnénk, de a ilyen távolságoknál a hallórendszerünk erről nem fog tudomást venni, nagyon erősen hőmérséklet függő. Ha egy fokot emelkedik a hőmérséklet, akkor 0,6 méter per szekundumban nő a hangsebesség. Hát a mindennapi életünk azért mondjuk a mínusz 18-tól, ugye volt az tegnap előtt is, egész mondjuk a nyári 50-60 fokig is terjedhet. Itt azért elég komoly hangsebesség különbségek is kialakulhatnak, amit műszeresen elég egyszerűen meg is tudunk mérni. Ez nem fogja természetesen azt jelenteni, hogy most hideg van, akkor most lassabban fog ideérni a hang. Lassabban fog, de az agyunk e között nem fog tudni különbséget tenni. Ami nagyon érdekes, és itt van a magyarázat ehhez a példaértékekhez, minél szilárdabb akusztikai értelemben, minél sűrűbb akusztikai értelemben egy közeg, annál nagyobb benne a hangsebesség. Vízben körülbelül 1400 méter per szekundum, ugye ez 3-4-5-szöröse a levegőben mért értéknek, acél, ugye ez még keményebb, 5000 méter per szekundum a hangsebesség. Az ember, hogyha ezt először meghallja, akkor egy kicsit úgy fölhúzza a szemöldökét, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy egy sűrűbb közegbe valami gyorsabban tud terjedni. Logikus ez a felvetés, és hogyha akinek ez mindjárt eszébe jutott, hogy ez nem lehet, akkor jó gondolatmeneten halad rossz felé. És megmondom, hogy ennek mi az oka. Azzal keverjük össze ezt a két jelenséget, hogy itt, amikor a hang terjed, akkor csak a rezgés állapot terjed, a részecskék nem. Amikor én futok a levegőben, akkor tudok futni, ha nagyon szedem a virgácsaimat, akkor mondjuk 15-tel. Ha vízben próbálok megfutni, akkor 15 km per órás átlagsebességem erőteljesen le fog csökkenni, nem véletlenül úszunk ugye a vízben. Ha már térdig ér is elég nehéz futni, a derékig, akkor meg gyakorlatilag már a futásról nem is tudunk beszélni. Acélban ne próbáljátok meg, hogy mennyire gyorsan tudtok futni, mert vissza fogunk pattanni, ugye? Az egy fájdalmas élmény lesz, de ez az eset, amikor én mozgok, akkor az én részecskéim mozognak. Ebben az esetben viszont, ahogy az előbb is láttuk, a rezecskék csak rezegnek, a rezgés állapot terjed, és ennek a rezgés állapot terjedésnek a sebessége attól függ, hogy az anyagot alkotó részecskék közötti kötések, most kémiába kéne belemennünk, azok milyen erősek. Fizikus gyerek, meg a mérnök gyerek, az kocka gyerek, ők mi azért vagyunk itt, hogy a világ dolgait modellezzük. Minél egyszerűbb modelleket alkotunk, amit egyenletekkel leírunk, annál boldogabbak vagyunk, pláne ha ez még a valósággal ugye egybe is cseng. Itt az akusztika világában elég könnyű dolgunk van, nagyon egyszerű modelleket tudunk létrehozni, a részecskék azok kis golyók van, tömegük, közöttük meg rugók vannak, aztán kész. Ez nagyon egyszerű ugye, modell az egész hangterjedése, de nagyon jól működik. És ezek a képzeletbeli, itt idézőjelbe tettem, erősebb rugók azok, ami miatt a terjedés sebessége nő. Ugyanis, hogyha erősebb, keményebb az a rugó, akkor egész egyszerűen a rezgésből adódó mozgási energiát gyorsabban tudja továbbítani. Hogy ettől messzebb terjed-e, az egy más kérdés, valószínűleg nem. Például folyadékok erősen csillapítanak. Erről most nem beszélek, hanem csak ezt próbálom megmagyarázni, hogy miért van fizikailag sűrűbb, egymással erősebb kötéseket alkotó anyagban nagyobb hangsebesség. Ezért, mert az őket alkotó és a rezgéseket továbbító képzeletbeli rugócskák, azok gyorsabban tudják az energiát továbbítani. Ha ez megtörtént, most már van hangforrásunk, meg van hangterjedésünk, van frekvenciánk, meg amplitúdónk, már úgy kezdünk képbe kerülni, hogy mi is történik. Most jövünk mi, a hallás élményt elszenvedők, hogyha nem tetszik, és a hallás élményt élményként megélők, hogyha tetszik az, amit hallunk. Ez egy rövid szöveg, mindjárt mutatok hozzá egy kis mozgó ábrát is. Mi történik a részecskékkel attól a pillanattól kezdve, hogy kilépnek a hangforrásból, hát nem a részecskék, hanem az energia, egymásnak ütődve egyszer csak beérkezik a dobhártyánkhoz, mert innentől kezdődik a szubjektív észlelés témaköre. Maga a fül, az a perifériás széleken, ugye nem az agyunk az a centrális feldolgozás, a fülünk meg a perifériális hallórendszer. Van két antennánk, ami megpróbálja érzékelni a hanghullámokat. A dobhártyánkba bele fog ütközni, ugye ott is vannak levegő részecskék, és elkezdik pumpálni szépen a dobhártyát. Mindjárt mutatom a mozgó ábrán. Ott érkeznek ilyen csodálatos hanghullámok bele a fülkagylóba, megmozgatják itt a dobhártyát. Ideig tart az úgynevezett külső fül, hiszen innentől ugye a koponyánk belsejében vagyunk. Ez a rész, ez a levegővel töltött üreg, ez a középfül. Ott található a három kis halló csontocska, ez egy ilyen valamilyen kisebb, mint egy köbcentiméternyi levegővel töltött üreg. Látható, hogy miként kerül megmozgatásra ez a három kis halló csontocska, ezek ilyen kis izületekkel kapcsolódnak, és egyébként fontos limiter szerepük van, tehát a túlhangos hangok ellen védik például a hallórendszert. Akkor van baj, ugye, hogyha ilyen középfül gyulladást kapunk, és akkor megtelik folyadékkal, vagy bármiféle gyulladás okozó baktériummal, akkor ez bizony a hallás folyamatot is negatívan fogja befolyásolni. Itt található ez a kengyel nevű kis csontocska, ami az úgynevezett ovális ablakhoz kapcsolódik, ez is egy hártya tulajdonképpen, ami a belső fület elválasztja a középfültől. Most magában a csigában nem látjuk a mozgást, a csigában folyadék található, és ennek a közepén van feltekerve, amit szintén is nincs berajzolva ebbe az ábrába, az úgynevezett alaphártya. És ahogy az a mozgás tova terjed, maga a folyadék is mozgásba jön, a folyadékban lévő hártya is ilyen ostorszerűen különböző helyeken kiemelkedik és lecsillapodik, ahogy ez a hártya mozog, a rajta található érzékelő sejtek fognak gerjesztésbe jönni és idegi impulzusokat kibocsájtani. Ez már ez a rész, ami itt belül történik, ez a határterület az orvostudomány meg a mérnöktudomány között. Igazából, ami számunkra mérnökként érdekes, az idáig terjed, hogy mi történik kívül, aztán meg, hogy mi történik az agyban. Mert a hallás élmény az agyban fog létrejönni. Mechanikai mozgásból, kémiai és elektromos impulzusok formájában az agyunk valamilyen módon egy hallás élmény formájában fogja a hangteret leképezni, több-kevesebb sikerrel. A frekvenciában való érzékenységünk sem egyforma, a hangerősségben való érzékenységünk sem egyforma, és majd mindjárt látni fogjuk, itt még van egy nagyon fontos szempont, az irány információ és az irány hallás. Ez az, ami a hallás élményünket teljessé teszi. A fülkagylónak ebben óriási szerepe van. Eleve az, hogy két fülünk van. ez most először viccesnek tűnik, hát hány lenne? Az embereknek, hál' Istennek, többségünknek kettő van. Három jobb volna egyébként akusztikai szempontból, hiszen akkor több vevőkészülékünk lenne, és még pontosabb lenne a helymeghatározás. De létezik egyfülű hallás is, ilyenkor viszonylag humánus módon bedugni szoktuk ugye a fület, és akkor a másikon keresztül próbáljuk a hallás élményt vizsgálni, de az a tény, hogy két fülünk van, ezt binaurális hallásnak nevezzük egyébként, ebből az következik, hogy két csatornás az átvitel. Van egy bal füljel, meg van egy jobb füljel, ami beérkezik, és az agyunk ebből a két csatornán, most mondhatnám, hogy sztereó, ilyen értelemben ugye az emberi hallórendszer, próbálja kialakítani azt a háromdimenziós hangképet az agyban, amivel ki van téve. Az, hogy távolság van a két fülünk között, ez egyik legfontosabb dolog ebben a folyamatban, hiszen ha elképzelek egy hangforrást mondjuk ide, és az én fejem arra néz, akkor az egyik fülem az közelebb van értelemszerűen ehhez a hangforráshoz. Ebbe a fülembe, ebből a hangforrásból a hang, energia hamarabb és hangosabban fog beérkezni. Mert ez a fülem egész egyszerűen konkrétan messzebb van. Az emberi fejátmérő olyan 20-22-25 cm attól függ, tehát ilyen nagyságrendekről beszélünk. Néhány száz mikroszekundumos különbség lép fel a két fül között. Az agyunk ezt már érzékelni képes, és ez alapján, a különbség alapján igyekszik bizonyos pontossággal meghatározni, hogy hol van a hangforrás. Az összes ilyen pszichoakusztikai vizsgálatot bekötött szemmel végezzük, ilyenekkel, azért, hogy a kedves delikvens az ne lássa a hangszórókat, hogyha éppen azokból jön a hang, tehát a vizuális információ ne befolyásolja, és maga a hang, a fülkajlónak a hanggyűjtő hatása az, ami itt erőteljesen szerepet játszik. Ez tényleg egy antenna rendszer ilyen szempontból, bizonyos irányból érkező hangokat egész egyszerűen reflektálja, és a hallójárat felé összegyűjti. Nem véletlenül egyébként pont ezeket a 2-3-4 kHz-es hangokat, ahol a beszéd legnagyobb energiatartalma van. Ez evolúciós tény, tehát ha megnézzük azért a fülkagylókat, nagyjából méretbe, elállási szögbe és egyebekben, körülbelül ugye ugyanarról beszélünk az adott, a Homo sapiens sapiens esetén, azok, amik itt kialakultak, ilyen járatok, azok pont azokon a frekvenciákon okoznak erősítést, ez egy biológiai erősítő tulajdonképpen, ahol a beszéd energiát továbbítjuk. Nyilvánvalóan, amikor az őseink sok százezer évvel ezelőtt lejöttek a fáról és a makogásból eljutottak odáig, hogy mikor megyünk holnap moziba, ez egy elég hosszú folyamat volt, akkor evolúciós előny volt, ha azt lehetett mondani valaki, hogy Józsi, jön a tigris, fussá, mint az, aki ezt nem hallotta meg ugyanolyan jól, mert rossz irányban állt, vagy rossz méretű volt a fülkagylója, akkor őt a tigris megette, és nem tudta, hál' Istennek, tovább örökíteni ezeket a fontos géneket, ami számunkra sokkal lényegesebb. Ezt egyébként befolyásolni is tudjuk. Itt van ez a néni, aki ilyen tölcséres izével kagylózik, szó szerint, ugye amikor kagylózunk, ez az igény se véletlenül alakult ki. Léteznek olyan eszközök, itt még sajnos nincsen a mobilizben, de minden erőmet bevetem, hogy legyen, amit egyszer kipróbáltam. Ilyen fejre illeszthető fejhallgató tartó, amiben két tölcsér van, és így egyik átellenesen mutat a fejen. És akkor föl kell venni a szemüveget, aztán le is lehet venni, és úgy kell közlekedni, hogy tulajdonképpen a jobb fülünkkel a bal fülöt halljuk, és fordítva. Rettenetesen zavaró. Úgy menő, hogy aki itt beszél, itt látom, és innen hallom a hangját. Az emberek összesen elesnek konkrétan, tehát ilyen problémák is lehetnek. Ha pedig csukott szemmel kell csinálni, ugye teljes a káosz és az űrzavar. Ugye ezek nagyon fontos szerepűek. Ezek a régi képek, amit ott is láttok a jobb oldalon, illetve hoztam még párat, így az internetről gyűjtöttem. Ezek még a régi módi alkalmazási területek. Ez viszonylag komoly dolog. Ez itt egy katona bácsi, aki éppen a radar előtti időszakban repülőgép megfigyelést végez, azaz biológiai radarként funkcionál éppen. Bele van vezetve a fülébe ennek a két tölcséres hanggyűjtő rendszernek a hangja, azért, hogy meghallja, hogyha az égbe jön az ellenséges repülő. Most már ilyeneket azért nem használunk, ennél kicsit fejlettebb lett a technika. Ezt én magam fényképeztem egyébként. Londonban találtam az utcán, és rettetesen megörültem neki, hogy ilyenek is vannak ott, nem tudom, hogy ott van-e még. Föl lehetett menni erre a dobogóra, és bele lehetett hallgatni ebbe a csőbe, amelynek valahol az utca végén több száz méterre egy kereszteződést nézett. és az ember egész egyszerűen ugye, hallotta a villamos csöngetésétől kezdve mindenféle utcazajokat, és az ember elvette a fűrőt, akkor nem hallott semmit, ha meg oda tette, akkor érzékelte azt a sok 100 méterre lévő hangforrásnak a hangját is. Gyakorlatilag egy akusztikai távcső ilyen értelemben, de ez már mondom az érdekességek világába tartozik. Ez meg különösen, hiszen itt ugye a fülkagyló hatását egy túl nagy kagylóval modellezi a fickó. Ezt egyébként szintén kipróbálhatjátok, hogyha akár most is, amikor én beszélek, és van egyfajta hangszín, ha valaki így csinál, abban a pillanatban teljesen más lesz a hangszín. Más frekvenciákat fog az ember ezáltal összegyűjteni és érzékelni. Öreg embereknél láttuk korábban, nagyapám volt ilyen mindig ugye így kagylózott, és rettetesen okosan csinálták. Akkor az ember ugye nem tudja, hogy miért van ez, hát most már tudjátok, a megfelelő frekvenciájú hangokat igyekeznek összegyűjteni, és egyébként sikerrel teszik. Ami a hallás élményhez hozzátartozik, az a csatornák kérdése. Hány darab csatornára, hány darab átviteli útra van szükségem ahhoz, hogy az irányinformációt le tudjam képezni. Mert amikor most itt ülünk, és én vagyok a hangforrás, és ti ott ültök, és mondjuk a fejeteket forgatjátok, akkor nagyon sok információ éri az agyat, ez a természetes állapotunk. Ha viszont a hangteret reprodukálni szeretnénk, és ezért vagyunk mi mérnökök itt, hogyan tegyük meg? Hangszóróval, ugye, ezt mindenki ismeri, és vagy fejhallgatót is előbányázhatunk. Melyik a jobb, miért jobb, nem fogok rá most válaszolni, mert nem nincs rá egyértelmű válasz. Hol ez a jobb, hol az a jobb. Kétségtelenül az egyik megközelítési mód a fejhallgató, hiszen két fülünk van, akkor két izé, amiből hang jön ki, az feltehetőleg elégséges lesz. Bizonyos körülmények között ez igaz is. A másik megközelítés, és itt látunk egy elég furcsa hangszóró elrendezést, ott az a fickó ül azon a széken, és körbe van végve, ha jól emlékszem, hogy 48 darab, vagy 96, nem is tudom, valahány hangszóróval. Ezt is volt szerencsém kipróbálni ilyen alakba elrendezve egy süket szobába. Ez azért eléggé hát természetellenes állapot, tehát nem így szoktunk otthon se zenét hallgatni nyilvánvalóan. Ez a másik út, amerre el lehet indulni a mérnök technikában, hogy minél több hangszórónk legyen, ne kettő, hanem végtelen sok. Gyakorlatilag, ha körbevennénk magunkat egy gömbbe, ahol mindenhol végtelen számú hangszóró van, akkor az tulajdonképpen jó volna. Elméletben ez megy, papíron mindenféle okosságokat le tudunk írni, a gyakorlati megvalósítás meg nyilvánvalóan nehézségekbe fog ütközni. Hol van az átmenet? Hát valahol körülbelül az 5-6-7 hangszóró, amikor bementek majd 5.1-es hangszóró rendszert vásárolni, az valamilyen köztes megoldás, mert jobb, mint a 2, de rosszabb, mint a 9, csak a 9 meg drága. Hát majd meglátjuk, hogy melyek azok, amelyek kereskedelmi forgalomban is kaphatóak lesznek, ez egyfajta dolog, ez meg egy kísérleti, kimondottan pszichoakusztikai kísérletekre kidolgozott mérőrendszer, amit ott látunk, hogy a hány csatorna szükséges kérdésre a válasz az, hogy legalább 2, ez bizonyos. 2-től végtelenig, ugye ezzel azért eléggé pontatlanul sikerült egyelőre megadnom a kérdésre a választ. Ahhoz, hogy ilyen méréseket végrehajthassunk, illetve hogy a hallás károsodásról még egy szót szóljak, meg fogunk ismerkedni a decibel fogalmával. Ezt azért néha halljátok meg, használjátok is, és egész biztos, hogy nem jól, de majd most és a jövőben már nem fog problémát okozni, hogy a decibel skála, amit itt ez a hőmérő próbál mutatni, és a jobb oldalán látható a decibel skála, bal oldalán pedig paszkálban, illetve ezen a skála beosztáson mikropaszkálban láthatóak a hangnyomás értékek. A hangnyomás az, amit tulajdonképpen érzékelünk, amikor a dobhártyánk mozog, akkor hangnyomás nehezedik rá, annak is az időbeli változása. Amit a halló rendszerünk tud, az egyébként eléggé megdöbbentő. A hallásunk a legérzékenyebb érzékszervünk az összes közül. A hallásunk az egyetlen, ami alvás közben aktív. Nyilván nem lát, ugye csukott szemmel alszunk, tehát ez triviális, de még a szaglásunk sem működik alvás közben, ezért fulladnak meg az emberek nagyon erős füstben. És amikor ébresztjük magunkat, akkor általában nem így ébresztjük a másikat, mert nem lát. A tapintás az részben ugye működik, tehát hogyha egy tűvel megszúrjuk, akkor feltétlenül föl fog ébredni, de a leghumánusabb a csörgőóra, nem véletlenül ezt találtuk ki, mert a halló rendszerünk akkor aktív, és ez a nagy érzékenység abban mutatkozik meg, hogy a leghalkabb hang, amit ideális esetben érzékelni tudunk, az körülbelül 20 mikropaszkál, az 10-6-on, az 20 milliomod paszkál. Most ez egy elég kicsi nyomásérték azért. Ehhez képest a legnagyobb, amit nyilván érzékelünk, de még mondjuk nem okoz halláskárosodást, az egy körülbelül 20 paszkál, 10-20 paszkálos értékekről beszélünk, egy 1 milliószoros viszonyról. Egy 1 milliószoros átfogás az egy rettenetesen nagy tartomány. Tehát egyszerre kéne kezelnünk az akusztikában a néhány paszkálokat, a milliómot paszkálokkal, ezeket kéne összeadni, szorozni, stb. Elég nehéz ezeket kezelni, hogyha ilyen számértékeket használunk. Ráadásul a hallásunk bizonyos okoknál fogva a logaritmikus jelleget követi. Ebben most nem fogok belemenni, mert elég hosszú lenne a magyarázat hozzá, hogy miért van így. A logaritmus függvénynek a követése, hogy úgy mondjam, azt a következtetés, vagy azt a tényt hozza maga után, hogy a paszkálok helyett érdemes egy olyan számskálát használni egész egyszerűen, ami a paszkálnak a logaritmusával arányos. Egyébként 20-szor logaritmussal kell kiszámolni. Most, hogyha vagytok jedlikesek is, akkor feszültség decibel, hogyha ez mond valamit, akkor ez pontosan ugyanaz hangnyomás esetén. És akkor kapunk egy másik skálát. Nézd meg, hogy nullától indul, és ezek a lépcsők azonos távolságban 10 decibellel növekednek, gyakorlatilag a leghalkabb hang az a körülbelül 0 decibel. Ilyet soha az életben nem fogtok valószínűleg hallani, azért, mert nem is hallanátok, másrészt azért, mert ilyen környezetnek nem nagyon vagyunk kitéve. A leghalkabb hangok is, amikor most itt csöndben lennék, annak a projektornak van 30-40 decibeles hangja. Itt vannak ilyen kis vicces rajzok berajzolva, hogy mit kell hozzá elképzelni, tehát mondjuk itt egy könyvtár, ha éppen nem ordítanék, és nem menne a projektor, akkor volna kb. 30-40 decibeles háttérzaj, mondjuk utcáról, szellőző, de ki tudja honnan, ugye a világ zaja egész egyszerűen behallatszik. Aztán látunk itt irodai környezetet, itt beszélgető lányokat, 50-hez van rajzolva, én egy kicsit följebb tenném azért 60-70 decibel környékére a beszédet. Utca zaj 80-90 decibel, és itt jönnek azok a hangos zene, ez itt valami koncert, felvétel, itt valami munkagép látható, amelyek bizony már elég hangosak tudnak lenni. Én itt most ebbe a távolságba simán produkálok 60-70 decibelt. Ahogy a távolság nő, nyilván csökkenni fog, ugye, hiszen a hangenergia az el fog belőle tűnni. Ami nagyon érdekes ebben, hogy a decibel skála nem lineáris, tehát kétszer annyi decibel az nem kétszer olyan hangos. Sokkal hangosabb. Ökölszabályként tudom ezt mondani, az a hangforrás, ami körülbelül 6-10 decibellel hangosabb, mint egy másik, azt a fül már kétszer olyan hangosnak fogja érzékelni. Nagyon nem mindegy, hogy valami 80 decibel vagy 86. Erre nem lehet legyinteni, mert az kétszer olyan hangos, hogyha hűtőszekrényt vesztek, és egyik 80, a másik 86, az kétszer olyan hangos hűtőszekrény zaj lesz, hogyha a boltban megvásároljátok, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni. És ezen a tartományban, ezt nevezzük fájdalomküszöbnek, körülbelül ilyen 120 decibel környékén van az, ami már a halláskárosodás, a hallásvédelem világába fog egyébként átvezetni. Van itt is egy hangminta, hogy halljuk, mennyi a 6 meg a 3 decibel. Ez egy olyan kis pittyenésekből álló hanglétra lesz, ami először 6 decibeles csökkenéseket, majd utána 3 decibeles csökkenéseket fog mutatni, csak azért, hogy érzékeljétek, hogy körülbelül mennyi az a 6, meg mennyi az a 3. Tizenkettőből áll, azt hiszem, egy ilyen sorozat, mindjárt lejátszom még egyszer. Tehát az első az körülbelül, mivel frekvencia függő, ezért tudom csak körülbelülre mondani, a 6 decibeles csökkenés körülbelül fele olyan halk minden egyes lépcső, ezt már simán érzékeljük egyébként. A 3 decibeles különbségeket, azokat sokkal nehezebb érzékelni, most csak azért fogjuk hallani, mert mindegyik csökken. De ha csak kettőt játszanék le egymás után, hogy melyik a halkabb, melyik a hangosabb, akkor már nem biztos, hogy mindenki meg tudná állapítani. Lejátszom még egyszer. Nyilván, ha fölhangosítom, akkor is 6 decibel lesz a különbség közöttük, ugye? Csak máshonnan indulunk a skálán. Tehát ez a hangerősségtől alapjában, mivel nem függ. Amiért az egészet elmeséltem, mert mindjárt a Mobilizban lesz ilyen decibelmérő. Ezt konkrétan műszerrel tudjuk mérni. Biztos láttatok már ilyen emberek. Az ANTS például ilyenekkel rohangál a különböző gyárakba, és akkor mérics kéli, mert erre előírások vannak. Megmondják, hogy itt van el a gépnél, ahol dolgozik a munkás, és ott szerel, akkor ott odaállunk, és oda teszünk a fülébe a mikrofont, és akkor így megmérjük, hogy hány decibelnek van kitéve, és hogyha az bizonyos határértékeket, szabvány, törvény által előírt határértéket átlépi, akkor ajánlott, illetve kötelező viselnie fülvédőt, hogy ne szenvedjen el halláskárosodást. Ugyanis ha mi túl sokáig, túl nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, akkor azok a sejtek, azok a szőrsejteknek nevezett a belső fülben található, a csigában található sejtek, azok elhalnak. Jelenlegi tudásunk szerint ezeket nem tudjuk pótolni, tehát egy készlettel születünk, és hogyha elpazaroljuk őket, akkor úgy jártunk. Hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, végeztünk egy kísérletet, ott van hozzá egy táblázat. Őt úgy hívják, hogy műfej. Mint látjátok, úgy néz ki, mint egy ember, többé-kevésbé. Van fülkagylója, meg hallójárata, meg csak két mikrofon van a dobhártyája helyén. Rátettünk egy fejhallgatót, és itt volt egy ilyen MP3 lejátszó, bejöttek az emberek, rádugták, és akkor meg tudta mondani Béla egyébként, hogy hány decibel az a hangerősség, az a hangnyomás szint, amit a kedves delikvens éppen az MP3 lejátszóján beállít. És volt hozzá egy ilyen táblázatunk is, itt mutatja, hogy hány decibelt valójában mennyi ideig lehet hallani ahhoz, hogy ne kezdjen el a hallásunk károsodni. Itt körülbelül 80-nál indul, és ilyen 110-ig megy fel, itt a 5-4-5-6 órákról, ezek ugye már percekben, nézzétek, milyen gyorsan elkezd csökkenni, itt mondjuk ezek negyed óra, 12-10 perc, itt már 0,7 percről beszélünk, ugye az már nem túl sok, de 110 decibel az már kezd fájni. Tehát ott az ember nem nagyon szokta oda föltekergetni. És ezt a táblázatot megmutatva a kedves emberek meg tudták nézni, hogy az ő MP3 szint hallgatásuk, az tulajdonképpen mennyi ideig volna egészséges. És akkor meglepődtek akkor, amikor ilyen tartományokban voltak, tehát ilyen 95 és 105 decibel közé simán beállították az emberek. Amikor valaki mellett ültök a buszon és szól, és kívülről halljuk, az biztos, hogy olyan 100 decibel környékén van. És akkor megnézte a táblázatot, hogy ezt olyan 10-12 percig hallgathatná, majd egy kicsit úgy elgondolkodott, hogy ő ezt egy Sopron-Budapest viszonylatba szokta nyomatni, ami 2,5 óra, és akkor úgy mondtuk, hogy ezt ne csinálja. Igen ám, de mi van akkor, jött a replika, hogy ha ő azt lehalkítja, és megállapította, hogy 90 decibelre kéne visszatekerte, nem hall semmit, mert hát a környezeti zaj, meg minden. Hát ez így van. Ezzel sajnos nincs mit tenni. Vagy-vagy. Tehát ez a környezeti zajt lecsillapítani nyilván egy vonatban nem lehet. Érdemes megbékélni azzal a dologgal, hogy nem igazán szerencsés túlságosan föltekerni hosszú távon. Az az ökölszabály itt is, hogy olyan hangosan kellene hallgatni fejhallgatón keresztül a zenét, hogyha melletted valaki hozzád szól, azt lehessen hallani. Tehát a beszédérthetőség megmaradjon. Ezt általában nem így csináljuk. Amit még majd ki fogunk próbálni a Mobilizbe, ez itt az mi kísérleti elrendezésünk a vakok tájékozódását illetőleg. Vannak nekik ilyen jó kis, majd ezzel ki tudjuk próbálni, ezek egy kis teleszkópos, összehajtható kis fehér botok. A fehérnek ugye nincs különösebben jelentősége, azt leszámítva, hogy akkor ez alapján tudja a környezet, hogy látássérültről van szó. És végeztünk olyan kísérleteket, mint például ez, voltak benne vakok is, nekik ez nem kell, illetve kellett még ez is akkor, hogyha nem voltak teljesen vakok. Vannak ilyen sötét vakok, akik még a fényt se látják, valakinek az, hogy az egyik szemén van 5%, a másikon nem lát semmit, az már nem vak. Konkrétan a mi esetünkben, tehát elég érdekes területre vezetett ez el. Ott van ez a fiatal ember, az én volnék, és ilyen módon kellett ezzel közlekedni, kipróbálhatjátok majd, hogy hangok alapján hogyan lehetne, ezen nem lehet átlátni. Érdemes behújni is a szemet, amit alul ki lehet látni egy kicsit, és akkor hát nem gáncsoljuk el a másikat, meg nem erről szól a történet. Itt azt vizsgáltuk a vakoknál, ez egy szabadtéri lokalizációs feladat volt, hogy tényleg igaz-e az, amit ők állítanak, hogy képesek a hangok ekolokációnak hívjuk, tehát a kopogtatás hangja alapján történő visszaverélésekből megállapítani, hogy van-e utcasarok vagy nincs, hogy vége van a falnak vagy nincs. Úgy hallottam, és mondom, ennek utána kell járni, ugye az akusztikus mérnök az egyből rákapott a témára, hogy ők képesek arra, hogy mennek, most nyilván nem arról van szó, hogy a falat ütögeti, hanem ténylegesen a járdát maga előtt, és ő hallja azt, hogy vége van a falnak, és nincs visszaverődés, és ő teljes sebességgel képes arra, hogy beforduljon ott a sarkon, anélkül, hogy fölkenődne a falra. Hát ezt mindenképpen ki kellett próbálni, de nem kellett befordulni, ide raktunk egy koordináta rendszert, hogy az a nulla pont, és akkor mértük, hogy hol álljon meg egész egyszerűen, ahol ő befordulna. És valóban a vakok ezt a feladatot egész kiválóan meg tudták oldani. Soha nem volt olyan, hogy előtte álltak volna meg, és egy körülbelül fél méter, tehát 0 és plusz 0,5 méteren belül megállt, és azt mondta, hogy itt a fal, ő most így befordulna. Ott nyugodtan, mert nem fog fölkenődni. Nyilván akkor van értelme ennek az egésznek, ha kontrollcsoportként, amik ti is lesztek majd, fölvették a szemüveget, és megpróbálta a látó ember is vakon. ők is szépen ott sétálgattak, általában bementek a fák közé, átestek a korláton, leestek itt tehát elindult, megállt, visszafordult, mert a feladatban bármit lehetett csinálni, anélkül, hogy a falhoz hozzáérje. Tehát mehetett előre, megfordulhatott, állhatott, kopó, bármit lehetett csinálni, és akkor volt, aki mondjuk ideig visszafordult, itt megállt, majd besétáltotta a parkolóházba, átesett itt, akkor még nagyobbak voltak a bokrok, itt lement oda, akkor megfogtuk, hogy most akkor álljon meg. Volt, aki 5 méter után szóltunk, hogy gyere vissza, mert ez most már akkor mindjárt a Dunánál vagy. Tehát fogalmuk nem volt a vakoknak, a vakként közlekedő látóknak, hogy gyakorlatilag hol kéne megállni. Nekik volt negatív hibájuk is, és az egész hiba tartomány ilyen plusz-minusz 5 méter volt, míg a vakoknál mondjuk 0 és 0,5 méter között. Ki fogjuk majd próbálni, van itt 2 darab bot, amivel ezt majd tesztelni lehet. A másik, amit végeztünk, az egy egyenes tartás feladat volt, egyenesen kellett menni. Ott a kint a kézilabda pályán, 40 méteres kézilabda pályán, nem kellett bot, tehát az egész egyszerűen csak becsukott szemmel, beálltak a kapuba, aztán előre. Hogy van-e képességünk arra, hogy egyenesen menjünk. Érdekes módon itt a vakok és a látók között nem volt különbség, hogyha nem volt semmiféle hangforrás, amit követni lehessen, a vakok és a vakként sétáló látók ugyanúgy lesétáltak össze-vissza, egy néhány méter után elkezdünk valamelyik irányba húzni, legyezőszerű ábrákat rajzoltunk, tehát gyakorlatilag a több száz kísérleti alanyból 10%-on belüli volt azoknak a szám, aki betalált a szemközti kézilabda kapuba. De amikor megismételte, már nem. Tehát ez teljesen véletlen volt, és akkor próbálta kompenzálni, megnézte, hogy lesétált jobbra, na akkor megpróbálja még egyszer, majd most balra fog menni. Persze akkor balra sétált le, ugye, mert akkor meg túl kompenzált. Teljes káosz volt és zűrzavar, viszont hogyha egy hangszórót betettünk a másik kapuba, ami valamilyen jelet sugárzott, zajt konkrétan, akkor viszont vak és látó egyaránt egész jól tudta követni. De a fél pályánál egy kicsit ilyen egy méter, aztán utána szépen mindenki bement, és így meg tudták fogni a hangszórót. Tehát akkor gyakorlatilag nulla hibával tudták teljesíteni. Ilyen és ehhez hasonló kísérleteket végzünk azért is, hogy a vakoknak fejlesztünk lokalizációt segítő eszközöket, tehát navigációs eszközöket, amit tudnak viselni, ultrahangos berendezéseket lehet beépíteni, rezeg a bot, ugye maguk előtt pásztáznak vele, hogy ne botoljanak el semmibe, de teljesen védtelenek a gyakorlatilag derékmagasság fölött lévő kinyitott szekrényajtó vagy ilyesmi, az ugye nagyon veszélyes tud lenni, és hogyha ebbe be van építve egy ultrahangos távolságérzékelő, akkor meg tudja rezegtetni a botot, hogy valami akadály van és vigyázzon. Fejhallgatós rendszerekkel próbálunk táblafelismerő kamerával felismerni a táblákat, hol a zebra, merre kell menni, tehát nagyon érdekes dolgokat lehet, ami összeköti az akusztika tudományát, a villamos mérnökséget és az informatikát. Még egy példát hoztam nektek teremakusztikára, csak hogy egy kicsit élőbb legyen a dolog. Ez a régi Wembley stadion, ami már megsemmisült. Itt nagyon sok minden történt anno, nem csak labdarúgó mérkőzések, hanem koncertek is. Ez egy nagyon szép ellipszis alakú építmény volt, amelynek jellemzője, hogy 2 fókuszpontja van, és különböző pontokban nagyon eltérő tud lenni az akusztika is, attól függően, hogy hogyan verődik vissza a hang. Mindjárt tudok is mutatni, hogy milyen egy parabola vagy ellipszis ívben milyen hangvisszaverődést tapasztalhatunk. Ez egy tipikus parabola vagy ellipszis ívnek a fókuszpontjában lévő egy valami csattanó impulzus hangnak a visszaverődések által okozott tényleges hangélménye. Ennek a stadion felépítésnek az volt a legnagyobb problémája, hogy voltak olyan helyek a lelátón, amelyek vagy túl hangosak voltak, hasonló visszaverődési okoknál fogva, vagy túl halkak. Ugyanis egy csüketpontok alakultak ki, ami persze nem azt kell érteni, hogy ott akkor csönd volt, amikor éppen Rolling Stones koncert volt, hanem az, hogy az akusztikája konkrétan nem volt jó. Oda egész egyszerűen nem adtak el jegyet. És teli volt a stadion, és akkor látszottak ilyen kis sávok, ahol nem adtak el jegyet, mert hogy onnan nem lehet hallani rendesen jó minőségbe. A visszaverődések, kioltások, hulláminterferenciák miatt a zenei élmény nem volt megfelelő. Aztán lebontották ezt a stadiont, és építettek egy újat. Mivel ez is hasonló célú lesz, futballmeccs, koncert, stb. Nyilván az alakot azért meg kellett nagyjából tartani, tehát azért annyira avantgárd nem lehetett, hogy most akkor valami teljesen szabálytalan alakot hoznak létre. De már tanulván ebből az esetből, méréseket végeztek, hogy van-e ilyen. Volt is, miért ne lett volna, nem hazudott a tudomány, hogy egyszerűen szabályos az alak, akkor ezek a túlzott hangerősségű vagy csökkentett hangerősségű pontok kialakulhatnak, és megvizsgálták, hogy melyik azok a visszaverő felületek, amik ezt okozzák. És azt találták, hogy a VIP szektornál található ablakok, tehát így néz ki most az új stadion, itt látszik ez a ellipszis ív, ahol a VIP szektorok vannak, itt egy kicsit közelebbről látszanak ezek az ablakok. Ez a szabályos ablak sor körbe a stadionba okozza a legnagyobb problémát. És azt találták ki, hogy elrontják a szabályosságát ennek az ablak sornak. Talán valamennyire látszik itt az ábrán. Véletlenszerűen az egymáshoz kapcsolódó ablaktáblákat 3-5 fokkal kicsit kimozdították a síkból. És egy kicsit ilyen ebből a szögből látszik, hogy nincsenek egy síkban. Hát nyilván a pálya felől nem látszik, meg hát onnan úgyse kifelé nézegetnek, ugye mi nézünk arra felé ebből a szempontból. És ez a kis szabálytalanság, amit beletettek ebbe az üvegbe, ez kellően elrontotta most jó értelemben a hangteret ahhoz, hogy megszüntesse ezeket a pontokat, és akusztikailag helyesebb legyen a stadionnak a kialakítása. Ez egy nagyon érdekes, aktuális, néhány évvel ezelőtti példa, ami szintén az érdekességek témakörébe tartozik, hogy mi mindenre kell odafigyelni akkor, amikor akusztikásat játszunk, és a mérnök elmegy, mondjuk villamos mérnök vagyok én, aki az akusztikát űzi, de az építészethez is mennyi köze van. Egy jó építészmérnök tanul akusztikát, mint hogy egy jó akusztikus is tanul építészetet bizonyos szempontból. Nagyon sok területhez van átfedésünk az orvostudománytól kezdve, a szomszédos mérnök tudományokon át, az informatikán keresztül nagyon sok mindenhez, sőt még a pszichológiához is, a pszichoakusztika témaköre, amiben én is sokat tevékenykedek, képes arra, vagy a mi feladatunk közé tartozik az, úgyhogy még egy nevetséges példának fog tűnni, járműfejlesztésben hogyan kattogjon az index? Milyen hangja legyen egy ajtónak a becsukásának? Külön tréningeket tartunk az Audiban ez ügyben, hogy mi a zárási komfort és akusztika címszóval, milyen hangja kell legyen egy autónak, melyik autónak milyen hangja kell legyen, és most nem a motorhangról van szó, hanem az ajtó becsukásáról. Mitől függ ez? Hogyan kell változtatni? Mi a vevő elvárása? Hogy kell a frekvenciát módosítani ahhoz, hogy aznak egy A8-as hangja legyen, és ne egy TT hangja legyen, mert ez nem mindegy. Hogy kattogjon az index? Biztos már hallottatok idegesítő index kattogást, meg kellemes index kattogást. Vannak emberek, akik azzal keresik a mindennapi kenyerüket, hogy index kattogásokat gyártanak konkrétan, hanghatásokat hoznak létre, tesztelik másokkal, pontozzák, szűrik, módosítják, mindenféle okosságot kitalálnak, hogy amikor az ember beül abba az autóba, akkor az legyen az érzés, hogy bekapcsolja az index, annak milyen hangja van. Milyen hangja van, amikor elkapcsoljuk a fényszórónak a kapcsolóját. Hogy beszéljen hozzánk a GPS. Milyen visszajelző hangokat adjon, hogyha el akarunk indulni kézifékkel behúzva. Ezeket annyira kész termékként vesszük szó szerint, amikor megveszünk az autót, és annyira természetesnek, hogy ez van, és bele se gondolunk soha, hogy ezt valaki megtervezte. Minél drágább az autó, tehát minél nagyobb a fejlesztésre fordított ember és pénz, energia, annál inkább lesz ez úgymond jobban eltalálva. Tehát ezek nem a véletlen műve. Nagyon széles sor területekre vezet a dolog, amiben a számítógép egyébként nagy segítségünkre van. Az akusztika tudománya kimondottan azok közé tartozik, ahol a számítógép sokat tud segíteni. Egyszerű, viszonylag egyszerű egyenleteket kell úgymond megoldani, de gyorsan és sokat. Erre a számítógép kiválóan alkalmas, ez például egy teremakusztikai és építészeti szoftver, ami egy részletet mutat abból, hogy miként kell elképzelnünk egy átrium, valami vasúti pályaudvarnak a fogadó része, el lehet helyezni lehallgatási pontokat, oszlop hangsugárzókat, tehát itt láthatóak egyébként ezek a oszlop hangsugárzók, be kell vinni a geometriát, ez még egy viszonylag egyszerű, mert nagy számításigényű feladatokról van szó. Egy komoly teremakusztikai szimulációs program olyan, hát olyan 7 számjegyű, tehát a 10 milliós nagyságrendbe kerülnek. Mielőtt még eszetekbe jutna, meg rákeresni az interneten, nem fog sikerülni az a módszer, ami először eszetekbe jutott, ezek mind hardware kulcsosak, tehát ezt megkérdezték, hogy na de hát nem lehetne-e valami más megoldást találni erre. Sajnos ezek, vagy nem sajnos, hát ugye ezeket úgy tervezik meg, ezek mind hardware kulcssal működnek, tehát valami USB-s kis bigyót bele kell dugni a számítógépbe, csak akkor működnek. És a maga a program egyébként ingyenesen letölthető, teljes értékű minden szempontból, a benne lévő demo programokat lehet futtatni, nem jár-e 30 nap múlva, ingyen küldik a CD-t, csak éppen a hardware kulcsért kell 14 millió forint plusz áfát fizetni. Mert azzal tudjuk akkor a tervezést ténylegesen végrehajtani. Ezek ebben a nagyságrendben mozognak. Nyilván nem a otthoni hobbi felhasználás, hanem ilyenekkel ténylegesen stadionokat meg egyebeket terveznek. Ennyi lett volna így a mai kis hát bevezető frekvencia, amplitúdó, decibel, mert erről mindjárt találkozni fogunk, ezzel ki fogjuk próbálni a vakon való sétálgatást is a Mobilizben. Talán sikerült egy-két, ez volt a célom, olyan alkalmazási területet felvillantani, amire talán nem is gondoltatok, vagy most már akkor eszetekbe jut, hogy ez mind-mind az akusztika témakörébe tartozik. Még sok minden mást is tudtam volna mesélni. Mára ennyi fért bele. Ha sikerült fölcsigáznom az érdeklődéseteket, akkor egy érettségi van már csak, ami az utatokban áll, hogy ezt jobban kifejtsük, meg némi matematikai és fizikai előismeretek, és akkor néhány év múlva akár találkozhatunk a villamosmérnők képzés rádiórendszerek szakirányán, ahol hang- és képtechnika alapjai, műszaki akusztika, stúdiótechnika és egyéb dolgokban fogom ezt ennél egy kicsit részletesebben elmesélni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, igyekeztem az időt plusz 10 perccel, majdnem sikerült betartanom is. És...